Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, köszönjük, hogy felébredhettünk, köszönjük, hogy adtál erőt ahhoz, hogy felöltözzünk. Reménység szerint volt terített asztal, lehetett mindenkinek reggelizni. Köszönjük, hogy adtál erőt ahhoz, hogy eljöjjünk erre a mai alkalomra. És Urunk, azért könyörgünk, hogy tényleg ne szóljon igét hiába. Azért imádkozunk, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni a Te drága igédet. Te drága szavadnak van hatalma arra, hogy formálja mi életünket, gondolkodásunkat, és valóban eljutathat oda, hogy neked tetsző életet éljünk. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg jelenléteddel. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk a Jelenések könyvének második fejezetében, az első 7 verset a következőképpen. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazudnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Gyülekezet, drága testvérek, a mai nappal új egyházi esztendőt írunk. Adventi vasárnapokkal kezdődik ez az új egyházi esztendő, és mielőtt rátérnék erre az ígére, engedjétek meg, hogy az advent jelentőséről beszéljek. Talán sokan nem is tudják, hogy miért kerül adventi koszorú az asztalra, miért gyújtanak gyertyát, mi a jelentés ennek az ünnepi várakozásnak. Az advent kifejezés az Adventus Domini latin szókapcsolatból ered, ami tulajdonképpen az Úr eljövetelét jelenti, mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi beszámolók szerint, mint eljövetel, aztán a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadását a szívünkbe. Éppen ezért három dolgot írtam fel, picit játszva a szavakkal: Jézus eljövetele, Jézus bejövetele, és aztán Jézus visszajövetele. A karácsonnyal kapcsolatos ünnepségek leginkább Jézus megszületésére koncentrálnak. A Biblia szemben a világ idealisztikus beállításával picit árnyaltabb képet ad Jézus születésének a körülményeiről, hiszen amellett, hogy a napkeleti bölcsek és a pásztorok dicsőítették az Urat, arról is olvasunk, hogy az áldott állapotú Máriának nem voltak hajlandók az emberek szállást adni, azt olvassuk az igében, hogy nem volt számára hely, és így kénytelen volt állatok között istálóban megszülni gyermekét, és bölcső híján abban a jászolba fektetni, ami tulajdonképpen az, amiből az állatok szoktak tulajdonképpen enni. Mindez azonban nem volt elég. A Szentírás beszámolóiból tudjuk, hogy a családnak Egyiptomba kellett menekülnie Heródes elől, aki megparancsolta, hogy minden két esztendős és ennél fiatalabb gyermeket öljenek meg Betlehemben és környékén. És így vált valósággá János apostolnak azon kijelentése, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. A második jelentés egy egészen személyesen átélt eljövetelt jelent, amikor az ember szeretne változtatni az életén, felismerte életében a bűneit, és szeretne újat kezdeni Jézussal, mert megértette, hogy Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani, és ezért behívja az életébe. És amikor ez a behívás megtörténik, akkor Jézus bejön az életembe, az életem része, az életemnek az ura lesz Jézus. Ez úgy történhet, amiről olvashatunk itt János első levelének első fejezetében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Illetve erről beszél a Jelenések könyvében is Jézus, ott a harmadik fejezetben, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Milyen jó lenne, ha minél többek életében ez a jézusi bejövetel, ez megtörténne, ha minél többen behívnák az életükbe Jézust. És egészen másképp fog megtörténni az Úr Jézusnak a második eljövetele, azaz visszajövetele, miután földi életében minden megaláztatást, fájdalmat és kint elszenvedett, ezúttal nagy hatalommal és dicsőséggel fogja majd eljönni az ég felhőin, olvashatjuk az igében, és nevére minden térd meghajol, szintén a Filippi levélben olvashatjuk, és eljön ítélni élőket és holtakat, ahogyan az apostoli hitvallásban is mondtuk. A kérdés csupán az, hogy Urunk második eljövetelét hogyan várjuk. Vannak, akik az eljövetelének időpontjával kapcsolatos jóslatokat tanulmányozzák, noha Jézus egészen világosan megmondta, azt olvashatjuk Máté evangéliumában, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak egyedül az Atya. Aki hittel készül az Úr Jézus eljövetelére, pontosan tudja, mit várhat. Új eget és új földet olvassuk a Jelenések könyvében, amelyben igazság lakik. A második eljövetele letöröl minden könnyet, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, és érdemes ebben a várakozásban élni az életünket. Tehát Adventnek ez a három jelentése van, ebben a várakozásban töltjük ezt az időszakot, Jézus eljövetele az már megtörtént, az egy történelmi tény, ennek az emlékezésére készülünk, ezt ünnepeljük karácsonykor. Jézus bejövetelét már sokan átélték ebben a gyülekezetben is, gyülekezeti tagok, ifjúsági tagok között is. Sokaknak az élete megváltozott, és új életet nyertek, amikor behívták az életükbe Jézust. És vannak, akik még ebben a várakozásban élik az életüket, de azért imádkozunk, hogy minél többen átélhessék a Jézussal való közösséget, a vele való életet. Jézus visszajövetele pedig még előttünk van, ezért szándékosan tettem ide egy órát, nem tudjuk, hogy mikor. Nem tudjuk. Telnek, múlnak az idők, telik ez a kronosz, ugye, a görög nyelv, már sokszor elmondtam, hogy két szót használ az időre, a kronoszt, ami itt látom, hogy múlik az idő már 39-en, úgyhogy, és még bele se lendültem a prédikációba. Tehát a kronosz, és van a kairosz, ami kegyelmi időt jelent. És ez a kronosz, amit itt látunk, múlik az idő. De sem az órát, sem a napot nem fogjuk tudni, hogy mikor jön el. Úgy jön el, azt mondja az ige, mint a tolvaj. amire nem számítunk, mint a tolvaj úgy jön el. Éppen ezért előttünk van, és ennek a várakozásban töltjük a mindennapjainkat, hiszen bármikor, bármelyik pillanatban visszajöhet. Ez a Jézusra való várakozás pedig meghatározza az egész életünket, az egész mindennapjainkat. Mivel tudjuk, hogy bármikor visszajöhet Jézus, hogy meg kell állnunk ő előtte, számot kell adnunk az életünkről, ezért nem akárhogyan élhetünk. Nem tehetünk akármit, illetve tehetünk akármit, csak annak a következményeit is viselnünk kell. És ezt tudták az efezusiak is, akiknek szólt ez a levél, amit az imént felolvastam. Az efezusi gyülekezet kortörténeti szempontból nagyon valóságosan átélte, hogy bármelyik pillanatban, bármilyen helyzetben Jézus elé kell állniuk. Benne volt a levegőben ez az érzés, hiszen ekkor már javában folyt a keresztjén üldözés, és ahhoz, hogy megértsük ennek a levélnek az aktualitását, a 2018-as üzenetét, ahhoz egy picit jó visszatekintenünk, picit jó a történeti jelentőségét is megvizsgálnunk. Az itt kivetített képen, hát annyira nem látszódik, elnézést kérek, de ilyen piros vonalakkal jelöltem, illetve aláhúztam a városoknak a nevét. Az itt kivetített képen láthatjuk a Jelenések könyvében említett 7 várost, láthatjuk ott Pergamont egészen északon, aztán Tiatírát, Szárdis, Szmírnát, Filadelfiát, Laodíciát és az efezusi gyülekezetet, illetve ezeket a városokat. Efezus egyébként, ez a mai Törökország területén van, egészen a délnyugati területen fekszik, az Égei tenger partjánál. Ez egy ma hajnalban töltöttem le a Google Maps-ről, tehát meg is tudják a testvérek nézni, hogy hol van Efezus városa. Ott van a jobb felső sarokban, azért ott Szelcuk, ez a mai város egyébként, Efezus, Szelcuk mai neve. Köszönöm szépen, Barbara. Tehát egy hatalmas kiterjedésű város volt, majd mindjárt szólok még erről a városról is. És annyit kell tudnunk erről a településről, városról, hogy Nagy Sándor halála után, ami ugye Krisztus előtt 323-ban történt, Nagy Sándor halála után az egész régió leggazdagabb településévé vált, egy fontos kereskedelmi központ lett belőle, és amikor Krisztus előtt 27-ben Augustus lett a császár, Efezus Ázsia provincia fővárosává tette. A város Róma után a birodalom második legnagyobb városa lett, gondoljunk bele, hogy a birodalom második legnagyobb városa lett, és fénykorát tulajdonképpen a Krisztus után első és második században élte. Lakosainak a száma, ami akkor abban az időben óriási volt, lakosainak a száma elérte a 500 000-t, és közülük sokan kézművességgel vagy kereskedelemmel foglalkoztak. Minden év áprilisában nagyszabású ünnepségeket is tartottak. És itt van egy, ez nyilván ez egy látványterv, tehát ez nem igazi. Megpróbálták a régészek rekonstruálni, hogy hogy nézhetett ki a régi Artemis temploma. Tudnilik, Efezus városa adott helyet ennek az Artemis templomnak, Artemis istennő tiszteletére, vagy Diana istennő tiszteletére építették, melyeken közel 1 000 000 ember vett részt egy-egy ilyen ünnepen. Aztán látjuk Artemis maradványait, ez ma. Annak a gyönyörű, szép épületnek ennyi lett a maradványa. Számos fürdőt, középületet építettek, vízvezeték rendszere, a legmodernebb volt az ókori világban, a legmodernebb. És látjuk itt Efezus egyik főutcája, Kurétes út, ott lehet látni, hogy a turisták mennek itt az épület maradványok között. Aztán volt színháza is, Odeon színház, nem is egy, hanem 2 színháza is volt. Az egyik ez az Odeon színház, és volt egy bazilikája is, itt szintén csak a maradványokat lehet látni. Aztán Hadrianos temploma, Hadrianos templomát lehet itt látni szintén a képen, amit Hadrianus császárnak ajánlottak. A kereskedelembe betöltött szerepét tovább nevelte, növelte olyan mértékben, hogy Kis-Ázsia bankjának tekintették ezt a várost, és a kulturális szerepe is kiemelkedő volt, ahogy az előbb utaltam már rá, Odeon színháza volt, de aztán építettek egy másik színházat. Ennek a színháznak a befogadó képessége 24 ezer volt. 24 ezer, ez nyilván csak már szintén maradvány, de Antonius Pius idején, aki szintén császár volt, az ő idején bővítették 24 ezerre ezt a színházat. Aztán nem csak történelmi szempontból, világi szempontból volt kiemelkedő jelentőség ennek a városnak, hanem fontos szerepet játszott a kereszténység korai időszakában is. Krisztus után 50 körül Pál apostol éveket töltött ebben a városban, és itt írta meg 53-ban az első levelét a korintusiaknak. Tanítványaival együtt itt térített, hirdette az Isten evangéliumát, majd egy a színházban kitört, amire itt lehet látni, a színházban kitört zavargások után száműzték innen Pál apostolt, és itt lehet látni, hogy kik voltak, kik telepedtek le ebben a városban. János evangélista itt írta meg az evangéliumát például, és a lelki élet is csak János ide költözésével lendült fel. Aztán itt volt Fülöp apostol, Fülöp tanítvány, Pál apostol, ahogy az előbb is említettem, illetve Timóteus is itt telepedett le. Jeruzsálem lerombolását követően, ami tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben történt Jeruzsálem templomnak a lerombolása, jeruzsálemi templom lerombolását követően, illetve a városnak a lerombolását követően, Efezus lett a kereszténységnek a központja. Aztán lépünk egy nagyot, sok fontos dolgot lehetne itt említeni, de megy a Kronosz, ahogy az előbb utaltam erre, és lépünk egy nagyot, és Krisztus után 614-ben a feljegyzések szerint volt egy hatalmas földrengés, és félig lerombolta, romba döntötte a várost, és tulajdonképpen ez felgyorsította a városnak a hanyatlását is. Efezus kikötője elmocsarasodott, aztán kezdte elveszíteni a kereskedelmi központ szerepét. Lakosai egyre nagyobb számban hagyták el a várost. És így érthetjük meg, drága testvérek, Jézusnak azon mondatát, amit olvashatunk, majd ki fogom vetíteni. Olvashatunk, azt mondja Jézus, hogy emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartodat a helyéből, ha meg nem térsz. És tulajdonképpen, aminek a szemtanúi lehetünk és láthatjuk a város történetét tekintve, hogy Jézus ki is mozdította abból a gyertyatartó helyéből. És látjuk, hogy ma tulajdonképpen régészeti ásatásokat végeznek, de jelentéktelen település. És amikor ez a levél íródott az efezusi gyülekezetnek, akkor már javában folyt a keresztény üldözés. Ebben az időszakban Domitianus volt a császár, tudnilik Krisztus után 94 magasságában, 95 magasságában írta János a jelenése könyvét. Ebben az időszakban Domitianus volt a császár, láthatjuk Krisztus után egészen pontosan fennmaradtak írások az ő munkájáról. Krisztus után 51. október 24-én született Rómában, és Krisztus után 96. szeptember 18-án szintén Rómában hunyt el. Uralkodásának ideje egy rövid ideig, viszonylag rövid ideig volt császár, 81-től 95-ig, vagy 96-ig, amikor is 96. szeptember 18-án egy összeesküvés merélet áldozata lett, és nem csak őt, hanem még vele együtt többeket meg is öltek egy éjszakán. Domitianus, aki ebben az időszakban volt a császár, rendkívül véreskező, kegyetlen császár volt, aki mind a zsidókat, mind a keresztényeket üldözte és írtotta. Ugye tudjuk, hogy Néró császár volt az, aki elindította hivatalosan is a keresztény üldözést, az ő nevéhez fűződik, talán ennyi történelmi ismeretet nem árt, hogyha ismétlünk, magunkra szedünk, vagy felelevenítünk, de az ő nevéhez fűződik a híres Róma városának a felgyújtása is, mert szeretett volna ihletet kapni, ihletet nyerni, szerette volna megfesteni az égő Rómát, és aztán ennek a felgyújtását a keresztények nyakába verte, és Néró volt az, aki tulajdonképpen elindította a hivatalos keresztény üldözést, és aztán hát Domitianus már a többedik császár volt, aki folytatta is ezt a véreskező írtást. És egy ilyen helyzetben, gondoljuk bele, egy ilyen helyzetben, ilyen körülmények között, ilyen történelmi háttérrel született a Jelenések könyve, íródott meg az efezusi gyülekezetnek ez a része. És még hozzá kell tennünk, hogy ebben az időszakban a levél írója János apostolt üldözések nyomán szintén Domitianus császár számüzetésbe küldi Patmos szigetére, itt szintén egy piros vonallal aláhúztam, ott van Patmos szigete, ott egy egészen picike sziget, ott Törökországhoz közelebb fekvő részen, és János ekkor már számüzetésben él, és ő az egyetlen egy a 12 vagy 13 apostol közül, aki természetes halállal hal meg. És nagyon magas életkort él meg egyébként János, és ott él számüzetésben, és a számüzetésben íródik a Jelenések könyve, illetve ez a rész, amit felolvastam, az efezusi rész. A történelmi áttekintés után nézzük meg egészen közelről a levélnek a tartalmát, üzenetét és aktualitását. Azt az ígéretet és feltételt már visszatekintve komolyan vehetjük, amit Jézus mond. Azt mondja, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád és kimozdítom gyertyatartodat a helyéből, ha meg nem térsz. És látjuk, drága testvérek, visszatekintve, hogy ez már megtörtént. Megtörtént, hiszen már tulajdonképpen egy jelentéktelen településsé vált Efezus, Szelcuk, és a gyülekezet pedig már egyáltalán nem is létezik. Azaz kimozdította Jézus a helyéről, a gyertyatartójából, ezért vegyük nagyon komolyan Jézus, mert a történelem igazolja Jézusnak minden egyes szavát. A történelem igazolja. És arról beszél Jézus, hogy idézem, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, mondja Jézus az efezusi gyülekezetnek, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Egy olyan gyülekezettel állunk szembe, aki sok terhet hordoz. Hiszen a hatalmas városi forgalom, a kereskedelem jólétet biztosított. Mind a város, de különösen az efezusi gyülekezet a sokrétű szellemi hatásnak is ki volt téve. Sokféle tanítás, szellemi irányzat jelenik meg a gyülekezetben, meglehetősen kaotikus lelki-szellemi állapotok uralkodtak, de ebben a lelki-szellemi küzdelemben igyekszik helytállni a gyülekezet, és ezt támasztja alá Jézus megállapítása, azt mondja, próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tehát ennek a gyülekezetnek van lelki érettsége, van lelki látása, és különbséget tud tenni a krisztusi, és különbséget tud tenni az antikrisztusi között. És a megkülönböztetés ajándéka mellett terheket is hordoz, és nem fárad meg, nem fárad bele a küzdelembe. Gondoljuk bele, hogy milyen harcokat kellett, napi harcokat kellett vívni ezekkel a szellemi irányzatokkal szemben. Hogy valaki ezt hirdette, valaki azt hirdette, valaki ezt tanította, valaki azt tanította, valaki azt mondta, hogy én vagyok a Krisztus, mások azt mondták, hogy én vagyok a Krisztus, valaki azt mondta, hogy én vagyok az apostol, rám hallgassatok. És ebben a szellemi kaotikus helyzetben, állapotban ennek a gyülekezetnek józanul kellett megmaradnia, és látni, hogy akkor most hol van az igazság? Melyik az, ami igaz? És ezért mondja Jézus ezt a dicséretet, hogy hazugnak találtad őket. És a megkülönböztetés ajándéka mellett nem fárad bele ebbe a küzdelembe. És Jézus sok jót elmond a gyülekezetről, sok minden a helyén van, de valami mégis hiányzik. Mert lehet ösztönösen fáradozni, tetrekésznek lenni, küzdőnek, szenvedőnek lenni, de ha nincs meg a lényeg, akkor mit él az egész? És Jézusnak az a panasza a gyülekezettel szemben, hogy nincs meg már benne az első szeretet. Hogy egészen közel hozzam a testvérekhez ezt a mondatot, hogy mi az, hogy első szeretet, hadd értessem meg veletek egy példával. Talán vannak, akik már azonnal tudják, hogy honnan fogom hozni ezt a példát, hát a házasságból. Hát honnan lehetne máshonnan hozni, mint a házasságból az első szeretet példáját. Mert egy házasságban is lehet ösztönösen élni. Mindenki tesz ide a dolgát, az asszony mos, főz, takarít, elvégzi az otthoni teendőket, emellett dolgozik a munkahelyén. A férj is beáll dolgozni, hazamegy, kiviszi a kukát, jobb esetben, felporszívózik, még jobb esetben. Aztán esetleg elmosogat, és kiderül, hogy nem esik le a gyűrű az ujjáról. Aztán egy üveg sör mellett megnézi a meccset. Lehet, hogy elmennek még nyaralni és együtt, de kettőjük kapcsolatából valami hiányzik, a lényeg. Az a tűz, amit ismerkedésük, udvarlásuk alkalmával megtapasztaltak. Hogy izott a levegő közöttük, amikor megismerkedtek. Én szoktam esküvői prédikációkban is említeni, hogy néha olyan nagy a szerelem, hogy a lila ködöt úgy kell hesegetni az oltár előtt. Na van ilyen is. De hát ez az első szerelemnek a tüze. És ízik közöttük a levegő, amikor megismerkedtek, de aztán az az első szeretet, az az első tűz kihűlni látszik. Milyen jó, egy képet töltöttem le az internetről, milyen jó, amikor a szeretet nem ösztönös. Milyen jó, amikor az a szeretet nem válik megszokottá, hanem minden egymás iránt tett dolgainkat áthatja a szeretet. És Jézus, kicsit kilépve a házasságnak a bűvöletéből, Jézus ezt a szeretetet, az első szeretetet, az iránta érzett első szeretetet hiányolja a gyülekezetből. Jeremiás könyvében olvashatunk egy olyan szép igét, olyan szívet melengető ez az ige, emlékszem rád, ifjú korod hűségére, mátkosságot szeretetére, amikor követtél a pusztában a be nem vetett földön. A be nem vetett földön, milyen csodálatos kép, ezt különösen a férjeknek ajánlom. Különösen. Emlékszel még, drága férfi barátom, amikor virágot vittél udvarlásod idején? Mert meg akartad nyerni azt a csodálatos lányt. Ja, hát lehet, hogy most mondod magadban, hogy már akkor se vittem. Akkor ezek szerint már akkor is bunkó voltál. Vagy ahogy abban a vízben van, amikor a férjének mondja a feleség, drágám, te mióta megházasodtunk, sosem mondtad azt, hogy szeretlek. Mire a férj megszólalt, drágám. 40 évvel ezelőtt az oltár előtt kimondtam, én azóta ezt nem változtattam. Milyen szomorú, amikor férjek így gondolkodnak. És tudom, valaki számára bántóan fogalmazok, de mennyi bunkó férfi van ebben a világban. Hogy a férj nem adja meg azt, amire a feleség, amire a nő vágyik. És bocsánat, hogy nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, talán egy kicsit vulgárisan is, de a nőt nem letapizni kell, azt mindenki tudja, de azt a fajta gyengétséget, a be nem vetett föld, emlékszel arra, hogy hogyan akartad meghódítani az ő kezeit? Azt, hogy hogyan vált megszokottá? Hogy persze, hát az asszony úgy is tudja, hogy szeretem, hanem majd úgy is mondom neki. Milyen szomorú, amikor így viselkednek férfiak, és tudjátok, hány asszonytól hallom, hogy bárcsak annak az udvarlási időszaknak ne lett volna vége. Hogy hányan mondják ezt el. Az a be nem vetett föld, az még az a meg nem nyert kéz. Ezt jelenti. A be nem vetett föld, a meg nem nyert kéz, hogy párhuzamba állítsam a házasság első szerelmével, szeretetével, első tüzével, meg az Isten iránt érzett első szeretetével, szerelmével. aztán hogy eltompul minden, aztán egy idő után már semmit nem jelent. És már nem akarja meghódítani a férje, a feleséget. És nem így van az Isten dolgaival is. Amikor megtértel, amikor milyen tűz volt benned, amikor olvastad az igét, amikor rengeteget imádkoztál, hadrafogható voltál, szolgálatkész. Most meg csak ösztönösen jössz el a templomba, talán már ki sem nyitod a Bibliádat. És lehet, hogy elmormolsz valami imádságot, állandóan kérsz dolgokat, de csendességet már milyen régen nem tartottál. Igen, ösztönössé válhat, ahogy egy házasság is, úgy a hívő élet is ösztönössé válhat. És ezt említi fel Jézus panaszként a gyülekezetnek. Azt mondja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Nincs meg. És ezért mondja Jézus. És milyen jó, hogy Jézus megmondja a megoldást is. Tudnilik, Pál apostolnak az efészusi gyülekezetnek írt levelében oly sokszor beszél a szeretetről, amelyre Jézus 3 évtized elmúltával emlékezteti. Én kigyűjtöttem néhány igét Pál apostoltól, hogy miket is írt az efészusi gyülekezetnek. Figyeljetek, Efezus 2:4. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett. Vagy Efezus 5:2. És éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Vagy 5:25. Férfiak, csak hogy lássuk a párhuzamot, nem véletlenül vontam én is párhuzamot, a férj vagy a feleség iránti szeretet, szerelem első tüze, meg az Isten iránt érzett szeretet, szerelem első tüze között. Mit mond Pál apostol? Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hogy az Efezus 6:24 a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A nagy harcban, a hadakozásban, a küzdelemben elhalványult Efezusban a kegyelem és a szeretetnek a fogalma. Azt mondta Pál, hogy romolhatatlan legyen ez a szeretet. És nézzétek meg, 3 évtized alatt sajnos megromlott ez az egészséges szeretet. És ezért kell most Jézusnak azt mondani, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Milyen jó, hogy Jézus itt nem áll meg, hanem megmondja a megoldást is. Mert van ebből az állapotból visszaút, Jézus folytatja, ha visszamegyünk, akkor láthatjuk, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet. Tekints vissza. Ha a múlt jobb volt, mint a jelen, akkor arra emlékezni kell. De nem elég visszaemlékezni, bár ez az első lépés, hanem meg kell fordulni, és vissza kell oda menni egészen odáig, ahol elrontottuk. Amikor házassági lelkigondozás miatt jönnek hozzám, akkor mindig azt szoktam tenni, hogy nézzük meg, hogy hol van az a pont, ahol azt érezték, hogy elhidegülnek egymástól. És vissza kell göngyölíteni egészen addig a pontig. És sok esetben kiderül, hogy volt egy-egy nem megbocsátás, szőnyeg alá söprés. És azt gondolták, ha nem beszélnek róla, vagy hogyha a fejüket a homokba dugják, akkor az nincsen, és aztán kiderül, hogy sebeket, mély sebeket hordoznak éveken keresztül. És vissza kell menni addig a pontig, ahogy Istennel is, drága testvérek, lehet, hogy elindultál az Istennel való életben, de volt egy meghidegülés, egy elhidegülés. Akkor vissza kell menni addig a pontig, hogy Uram, hol? Hoppá, volt egy megtört bűn az életemben. És akkor elkezdtem elhangolódni te tőled. Vannak, akik tudják, hogy miről beszélek, itt a szlávik családhoz fordulok, mert hogy Emma leányuk hegedül. Egy nagyon szép hangszer, az én lányom is hegedül, és talán biztos tudjátok, egy nagyon érdekes dolog van a hegedűn, hogy két hangolási lehetőség van a hegedű. Van lent is, meg van fönt is. Miért? Azért, mert ha nagyon durván el van hangolva az a hegedű, akkor lent kell hangolni. És akkor, amikor nagyon finom hangolás van, akkor pedig, bocsánat, rosszul mondtam, ha durva hangolás fönt kell, tehát ott a kulcsnál, ha pedig lent, akkor egészen ott a húrok végén ott van olyan picike kis hangoló, és ott lehet finoman hangolni. És akkor nincs olyan nagy probléma, amikor csak finoman kell hangolni. Sőt, még a hegedűnél lehet intonálni is. Trombitánál is. Én trombitáltam 6 évig, úgyhogy tudom, hogy egy picit hamis volt a trombita, összenéztem a karmesterre, és tudtam, hogy akkor intonálnom kell egy picit. Igen, drága testvérek, lehet, hogy csak finom hangolásra van szükség a te életedben, mert még egy pici elhangolódás van Istentől. De lehet, hogy már nagyon-nagyon el vagy hangolódva, és lehet, hogy nagyon távol vagy Istentől. És akkor újra kell hangolni a te életedet. Újra oda kell hangolódni az Istenhez. És vissza kell menni odáig, hogy hol rontottuk el. És nem lehet a régi szép emlékből élni, meg emlékekből. Nem lehet nosztalgia keresztjénként élni. Nem lehet mindig a múlt emlékeiből élni, hogy akkor milyen jó volt. Hát milyen furcsa lenne, nem? Hát ha a múlt emlékeiből hegedülnék, és azt mondja, akkor milyen tisztán szólt. Lehet, hogy most hamis, de megpróbálok visszagondolni, hogy akkor milyen tisztán szólt. Ez butaság, nem? Nem lehet ezt csinálni. Akkor újra kell hangolni. Néhány nappal ezelőtt a feleségemmel voltunk Filharmónia koncerten, itt Nyíregyházán, és számomra mindig annyira megható az a jelenet, amikor föláll az első hegedűs, és akkor megadja a tiszta hangot, tiszta át, és ahhoz hangol mindenki. És amikor beír a karmester, csak fölemeli a pálcát, mindenki figyel, és akkor beint, és akkor kezdődik a csodálatos muzsika. De az a hangolás az elengedhetetlen. Ha nincs meg, hát akkor mindenki, hát az rettenetes lesz. Nem is mondom, hogy micsoda diszharmóniák lesznek abból. Hát és nem így van a hívő élettel is, drága testvérek. Ne értsétek félre, nem én vagyok a karmester. Én is ehhez hangolom az életemet. Meg ehhez szeretném hangolni az életemet. Ez adja meg azt a tiszta hangot. Az ige. És ezért én nem nosztalgiázhatok, hogy akkor milyen jó volt. Meg akkor, amikor a feleségem nekem igent mondott ott Visegrádon, ott a platánfa alatt. Hát ebből nem élhetek, meg táplálkozhatok. Hanem újra és újra éreztetnem kell a feleségemmel, hogy én mennyire szeretem őt. És ha kell, akkor megbocsátok. Ha kell, akkor nekem bocsát meg. Ha kell, én kérek bocsánatot tőle, ha kell, akkor ő kér tőlem bocsánatot. De nem lehet a múltból táplálkozni, hanem a jelenből, ahogy Krisztussal éli a mindennapjait az ember, ahogy a feleségem elé, és én is élem a mindennapjaimat. A megoldás tehát, hogy oda megyek vissza, ahol ez a kapcsolat meghűlt Jézussal, ezért mondja Jézus, hogy emlékezzél tehát vissza. Honnan estél ki? Tehát már nincs meg az a kapcsolat, ami korábban megvolt, és ezen pedig úgy lehet segíteni, ha újra bűnbánatot tartasz, ha összetörsz Jézus előtt, elmondod, hogy hol rontottad el, hogy milyen megtört bűnök szakítottak el tőle, és akkor megtapasztalhatod újra az ő közelségét. Annyira emlékszem, drága testvérek, egy férfi hétről jött haza, egy drága férfi testvérem, én nem voltam akkor ott, és elmesélte nekem, hogy fölhívta az ő fiát, mert sok minden ránehezedett, mint férjre, mint férfira. Sok minden ránehezedett azon a csendes héten, és meglátta, hogy mennyi minden mulasztása van a házasságban. És emlékszem, hogy elmesélte nekem, hogy mikor jött haza a vonaton, ült, fölhívta az ő fiát, és mondta, fiam, most azonnal elmész egy virágboltba, veszel egy hatalmas nagy csokrot, kihozod nekem az állomásra, mert szeretném a te drága édesanyádnak odaadni. És szeretnék tőle bocsánatot kérni. És szeretnék újat kezdeni vele. Tudjátok, milyen csodálatos dolog ez? Nyugodtan vegyetek példát, drága férfiak, erről. Nyugodtan. Nyugodtan. És lehet, hogy már olyan régen vettél már virágot, mert mindig azt mondod, hogy spórolunk. De ne a feleségeden spóroljál, hanem a saját hasadon, meg a saját stílusodon, meg ezeken spóroljál, ne az asszonyon spóroljál. Ugye, amikor az asszonyról van szó, akkor milyen nagy lelkűek tudnak lenni a férfiak, ugye? Spórolok, drágám. Magadon kéne spórolni, drága testvéremek, drága férfiak. És milyen jó, amikor valaki oda megy, és tud bocsánatot kérni. Feleségétől meg tud bocsánatot kérni az Úrtól, és tud újat kezdeni. És Ady Endre ezt olyan szépen fejezi ki az Úr érkezése, ha már advent van, akkor hát az Úr érkezéséből hadd idézzek egy verszakot. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ha meg nem térsz, mondja Jézus. Jézus megadja a lehetőséget a gyülekezetnek a megtérésre, az élet, az elrontott dolgok rendezésére. Ő valóban át akar ölelni, ahogy itt Ady is érezte. Át akar ölelni, meg akar menteni. És ezért mondja a Jeremiáson keresztül, ott a harmadik fejezet, harmadik versében olvashatjuk, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Milyen jó ezt olvasni, ezt az igét. És ezzel a féltő szeretettel int és fed Jézus. Beszél őszintén a hűségről, a szeretetről, de beszél arról is, hogyha nem történik változás, ő visszajön és számon kér. És ezért beszéltünk az elején arról, hogy ő eljött, eljövetel ebbe a világba, de aztán beléphessen az életünkbe ez a bejövetel, hogy amikor majd visszajön, és ez a visszajövetel, akkor felkészülten találjon bennünket. De jó lenne, ha a második megtörténhetne sokak életében, ha élő, személyes kapcsolata lenne minél többeknek Jézussal, hogy valóban felkészülve várhassák Jézus jövetelét, érkezését a személyes életükbe, hogy aztán csak a harmadikra várjunk a visszajövetelre, hogy drága Jézusom, bármikor jössz vissza, én készen vagyok. Hogy ő készen találjon. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, hálásak azért, hogy ma is te szólítani szeretnél bennünket. Kérünk azért, hogy őrizd meg a szívünkben mindazt az ige magvacskákat, amelyek belehullottak, és addurunk, hogy forgassuk a szívünkbe a hallottakat, és addurunk, hogy majd egyszer sokszoros termést hozhasson életünkben a te drága igét.